Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorában a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal Színuhe irodalmi rovatunkkal jelentkeztünk, és folytatjuk a szerelmes versekkel kapcsolatos ókori egyiptomi költeményeknek az elemzését. A múlt alkalommal, múlt Színuhe adásunkban a kairói osztrakonnak az első szerelmes vers ciklusát néztük meg, most a második következik. Ez a szerelmes vers ciklus is ugyanazon az osztrakonon található, tehát a 36,5x43 cm nagy cserép töredéken, egy edénynek a töredékén, ami palimpszest, ez általában pergameneknél, illetőleg könyveknél fordul elő, meg papiruszoknál, amikor az írás hordozóra került eredeti szöveget később letörlik, kimossák az írás hordozó anyagról, és utána újat írnak fölé. Ez természetesen azzal jár, hogy az alsó szöveg, az eredeti szövegnek is a maradványai valamilyen mértékben rajta maradnak a papiruszon. Itt az osztrakonon is ez a helyzet, úgyhogy meg lehetett állapítani, hogy a középirodalomnak első Amenemhát fáraója szájába adott intelme volt rajta olvasható. Minden valószínűség szerint a Dél-el-Medinében élő emberek írták ezt a hosszú intelmet ide le, és azért ezt a nagyméretű cseréptöredéket választották, hiszen ide nagyon sok szöveg ráfért. Magának a cseréptöredéknek azonban az épségével gondok vannak, mint tudjuk, több darabból, összesen 31 töredékből állították össze, és ezen töredékek közül hármat publikált Wilhelm Spiegelberg 1897-ben, Wolfgang Müller 1898-ban tette közzé. Ennek alapján született több műfordítás is, többek között az a műfordítás is, amelyiket a Gyönyörűség dalainak a kezdete, Ó egyiptomi szerelmes versek című könyvben lehet olvasni, Molnár Imrének a műfordításában. Ez a műfordítás három versszakot tartalmaz ebből a könyvből, ebből a ciklusból, amit most mindjárt fel is olvasok. Ó, bár szerecsen szolgaleánya lehetnék, lefeküdnék lába elébe, láthatnám legalább mezítlen testének símaságát. Ó, bár a mosónője lehetnék, egyetlen hónapra csupán, örömmel megtisztítanám a ruháját minden olajtól, Ó, bár a pecsétgyűrűje volnék, mely csillog az ujján, tudom, akkor gondosan óvna, mint becseségszert, mely örömökben fürdeti éltét. Ez a három töredék, igaz, hogy a legnagyobb töredék, de a két ciklus együttesen fordult elő benne részletek formájában, tehát ezért lehetséges az, hogy Spiegelberg még nem is gondolt arra, hogy itt nem egyetlen egy vers sorozatról van szó. Azt ő is felfedezte természetesen, hogy vannak elválasztó egységek, karok. George Posener, amikor az 1972-es publikációjában közzétette ennek az osztrakonnak a darabjait, már össze tudta állítani, sorba tudta rendezni az egyes töredékeket, és ennek alapján dolgozott Michael Fox, aki aztán a 80-as években a Yaosban tette közzé az elemzését. Ennek alapján most már nagyon sok mindent tudunk erről a vers ciklusról, és a nyers fordítás, amit most hallanak, az is ezeknek az újabb publikációknak a nyomán készült. Tehát akkor következik a nyers fordítás, most már 7 egységnyi fordítás, hiszen Fox gondos munkája nyomán arra a következtetésre jutott, hogy az 5 elválasztó egység nem tartalmazza az összes ilyen egységet, egy olyan helyre került, ahol hiányos az osztrakon. Tehát ahol a töredékek nem illeszkednek pontosan össze. A nyers fordítás tehát így hangzik. Bárcsak a núbiai szolgája lennék, aki betakarja két lábát. ő az, aki hoz neki egy tál mandragórát. Ezt tartja kezében, és bekenőcsözném őt. Más szavakkal, ő hozná nekem egész testének látványát. Bárcsak mosó ember lennék, aki mosná húgom szennyesét egy hónapig, kikeményíteném az ő ruháját, mely testét érinti. Én lennék, aki kimossa a moringa olajat, mely kendőjében van. Letörölném testem szép ruhájával és levetett ruháival. Elfelejtve, ... Lennék örömben és ujjongásban, testem megújulna. Bárcsak kis pecsétgyűrű lennék, amely az ő ujjához tartozik, és látnám szerelmét minden nap, és elrabolhatnám a szívét. Bárcsak hajnalcsillag lennék a látó, aki az ő életidejét éli. Jó iszi földjének, szerencséssé tesz az ő szolgálata, boldog az ő tükre, melybe nézését teszi. Bárcsak enyém lenne a nővér minden nap, miként az uadzsuadzs virág koszorúja, ... és a száraz sás, a sáfrány és mirbeb csokorba kötve, miként kihajt a lápisz és mandragóra bokor. Megérett a láng virágja, kivirágzik a beszbesz virág, az uadzsuadzsok és a fűz, ... Velem lesz tartósan, miként az uadzsuadzs koszorú, és minden virág, ami a mezőn növekszik. Miként ő gondolja? Bárcsak jönne, hogy lássam őt, ünnepet készítenék az Istennek, aki adja, hogy nincs távol tőlem. Adná nekem úrnőmet tartósan. Sose legyen elválasztva tőlem. Ha egy pillanatot töltök az ő látványa nélkül, belsőmből kifordulok. Akkor felhagyok, hogy mondjam a választ. ... Lelke. Dicsérem őt az éjszaka szépségével, igazzá teszem a ... ellenszegülését. Leszáll a szívem a helyére ... minden rosszat a testéről ... amely megkívánta a nővért, hogy én ne érjem el a testét. Előzi ő a baj tőlem. Eddig a vers, az utolsó rész, a baj tőlem az kiegészítés. Tehát ez az a vers, ami a kairói osztrakonon fönnmaradt, és amelyet ugyanúgy 7 egységre lehet sorolni, mint az osztrakon első vers ciklusát. Mielőtt az elemzésébe belekezdünk, tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk zenét, majd folytatjuk adásunkat. Thank you. Kedves hallgatóink, a Fáraok földjén című műsorban, ezúttal Sinuha irodalmi magazinunkban folytatjuk a szerelmes verseket. A kairói Osztrakonnak a második verséről lesz most szó, arról fogunk beszélni, és erről érdemes tudni, hogy három részből áll egy vers ciklus valójában. Az előző vershez képest a szerelemnek egy egészen másik aspektusát mutatja be. A szöveg úgy kezdődik, hogy az egyiptomi szöveget olvasva Henerni taise nehesu, entiem iru reduies kapu, su inetes gai reremut. Kimaradó rész. Iuef engeretes henemes em kajed, su ini eni iun en haut es nebet. Vagyis magyarul, bárcsak a núbiai szolgád lennék, a núbiai szolgád az a nehesivel van itt elmondva, és előtte egy tái, vagyis egy nőnemű névelő szerepel, ebből tudjuk tehát, hogy szolgáló nőről van szó, aki az úrnőt szolgálja. Nagyon érdekes, hogy nehesi, vagyis núbiai szerepel itt, mert ez jelzi azt is, hogy az egyiptomi társadalomban a déli területről érkezett emberek milyen szerepet töltöttek be. A férfiak nagyon gyakran a sivatagi rendőrségnek a szerepét töltötték be, tehát ők voltak azok, akik fenntartották a rendet, jelezték, hogyha valami történik, a hadseregben nagyon sokan szolgáltak, nagyon híresek voltak a núbiai íjászok, a nők közül pedig, férfiak közül is persze, voltak, akik urukat azzal szolgálták, hogy a körülötte levő apró személyére vonatkozó feladatokat ellátták, tehát szolgáló lányok voltak. Ez, hogy a higiénével kapcsolatos tevékenységben részt vettek, ennek több oka is volt. Az egyik ok az éppen a színük volt, sötétebb színük volt, déli területről jöttek, arról a területről, amelyik a napnak az országa volt, és amelyiken a napisten olyan gyakran volt, ahová Punt is tartozott. Na most ennek a területnek az embereit úgy gondolták, hogy egy kicsit a napistennek a népeihez tartoznak, tehát olyanok, akik a különböző bajokat könnyebben el tudják űzni, elriasztani. És érdekes módon ez a szokás, hogy ők védő jelleggel, mint egy mágikus jelleggel is jelen vannak, megmaradt a későbbiek során is olyannyira, hogy Itáliába is elkerült, a római birodalomban is a fürdőző edényeket, amiből a tisztálkodáshoz a vizet öntötték, gyakran núbiai néger fejformában formázták meg. Tehát bárcsak núbiai szolgája lennék, aki betakarja a két lábát, vagyis aki teljes mértékben az úrnőjének minden testrészét gondjaiba tudja venni. Ő az, mármint a núbiai szolgáló, aki a mandragórát hozza neki, itt a tál az kiegészítés, mert hoz neki, kimaradt valami, mandragórával folytatódik, majd utána is van egy kimaradt rész, tehát nem tudjuk, hogy pontosan esetleg milyen mandragórát, vagy mennyit hoz belőle. A mandragórával kapcsolatban, aminek reremet az ókori egyiptomi neve, érdemes megjegyezni, hogyha valaki például az újbirodalmi festményeket vizsgálja, azokat nézegeti, nagyon gyakori a lakoma jeleneteknél, amikor a hölgyek kezében ez a kerek, szívhez hasonló formájú növény van, és ezt nyújtják a férfiaknak, mert ez egyfajta szerelmi szimbólum is volt. Tehát nem véletlen, hogy mandragórát hoz neki, ezzel is a szerelemre utalva. Henemsze, vagyis bekenőcsözném, bekenném őt a kenőccsel, vagyis az egész testét mindenütt végig masszírozná, végig kenné, mindenhez hozzáérhetne. Más szavakkal, érdekes módon, ez nagyon szokatlan itt a versben, ez a prózai megjelölés. Ő hozná nekem egész testének a látványát, vagyis, hogy itt ugye arról van szó, hogy miért érdekes, miért szeretne a núbiai szolgája lenni, szolgáló lánya, azért, mert a teljes testéhez nem csak szemével, kezével is hozzáférhetne. Ugyanakkor ez a hirtelen váltás, erre van egy irodalmi kifejezés, egy görög kifejezés, a batosz, ami mélységet jelent eredetileg. Ez egy érdekes irodalmi eszköz is, ami az egyiptomi művekben máshol is előfordult, tehát minden valószínűség szerint ezt igen tudatosan használták. Ugyanakkor egy másik jellege is van ennek a beszúrt résznek, a mikádzsed, a mikidzsed helyett másképp mondva, a művelt emberek gyakran olvastak régebbi szövegeket is, olyan szövegeket, amik már nem voltak közérthetőek, archaikusak voltak a kifejezések benne, esetleg olyanok is voltak, amiket már rég kimenvén a divatból nem is értettek. És ezeket tudós férfiak, tudós egyiptomi férfiak megmagyarázták, és a magyarázatot azt rendszerint a ki-dzsed másként mondva kifejezéssel fűzték hozzá. Volt egy másik eset is, amikor ezt mondták, amikor ténylegesen ugyanannak a szónak, kifejezésnek a modern, mármint az őkorukbeli változatát írták. Mint irodalmi eszköz ez a hirtelen váltás nagyon sokszor azonban nem csak ezt a célt szolgálja, és itt most Dél-el-Medinében vagyunk a munkások között, akikről, mint az előző alkalommal már említettük, ezek a szerelmes versek elképzelhető, hogy egyfajta társadalmi eseményként, közösségi rendezvényként olvasták fel, mondták el, tehát előadták. Úgyhogy itt tulajdonképpen, hogyha valóban ilyen előadás jellege volt, akkor itt kiszólt a közönségnek, mert úgy érezte, hogy túlságosan fennkölten mondja el a dolgokat, nem biztos, hogy mindenki érti, hogy miről van szó. Ilyen közbevetés, hogy értsétek meg, itt erről van szó. A következő versszak ugyanazzal a kifejezéssel kezdődik, a Hener Eni, bárcsak nekem. Szó szerint nekem lenne, úgynevezett dativus etikusszal, tehát nekem lenne az a helyzetem, hogy. Úgy esne, hogy én lennék, rehti, a mosó ember. Most ez egy újabb érdekes dolog, ugye a modern világban mosógépekkel szoktunk mosni, kézzel elég ritkán mosunk, pedig ez egy nagyon komoly fizikai munkát igénylő feladat volt hajdanában. Hogyha valaki elmegy néprajzi gyűjteményekbe, lehet találni olyan husángokat, amikkel kiverték a szennyet a ruhából. Hasonló volt a helyzet az ókori Egyiptomiban is, komoly fizikai munkát igényelt, nem véletlenül általában férfiak voltak azok, akik mostak. A jellemző az volt, hogy a Nílus partjára mentek, beáztatták, kiverték a ruhákat, és utána a Nílus partra leterítettek egy tiszta ruhát, tiszta anyagot, és ezen szárították meg a szárítani valókat. Tehát az ifjú ilyen mosó ember szeretne lenni, aki nagyon kemény fizikai munkát végez. Meglepő ez számunkra, de mindjárt meg is magyarázza, mert hogy ilyen zeser en szeneti em abed uá, aki mosná a húgnak vagy a nővérnek a szennyesét egy egész hónapig. Miért akar mosó ember lenni? Azért, mert ezzel a ruházatához hozzájuthatna a kedveséhez, ahhoz a ruházathoz, amelyiket természetesen a testén viselt, mint a későbbiekből kiderül, mert hogy úgy folytatódik, hogy iui recskui emtyái, megint van egy kimaradt rész, ítjehen en hautze. Kikeményíteném, keményítenném az ő ruháját, nyilván ez maradt ki, elképzelhető, hogy itt nem ruháját, hanem valamilyen konkrét ruha neműről van szó, amit megnevez, de nem tudjuk, egy biztos nőnemű szó, mert hogy úgy kezdődik, hogy tyái. És utána megmagyarázza, hogy az ő testét, mármint az úrnőnek a testét fette, azt érintette, hogy egész pontos legyek. Iu inek, íret, iau na baku. Én lennék az, aki a bak, vagyis a moringa olajat kimossa, enti en paise idega, amelyik az ő kendőjében van. Na most kendő az többféle volt, volt olyan, amelyik kézkendő volt. Hogyha valaki arra gondol, hogy az ókori egyiptomi ábrázolásokon nagyon gyakran szerepelnek a hórusz fiúk, azok a ifjak, hórusz gyermekek, akik a túlvilági életben rendkívül fontos szerepet töltöttek be, kanopusz edények védőiként a belső szerveket védelmezték, ők a kezükben nagyon gyakran tartanak anyagot, ruhaanyagot, kendőt, Mert hogy a halottnak a lemosását, a belső szerveknek a megtisztítását végezhették ezzel, ezt jelzi ez a kendő, amit a kezükben szorítanak, és mivel megtisztították, tisztává tették, az örök életre alkalmassá váltak azok a belső szervek. Itt is egy ilyen kendőről van szó, ez a kendő azonban nem csak a kézben tartott kendő lehetett, hanem válkendő és fejre helyezhető kendő is, hiszen az ókori egyiptomi nők is gyakran hordtak kendőt, bár ezt ritkán ábrázolták. Érdekes módon a Ptolemaiosz korban, tehát a görög időszakban vált gyakorivá az úgynevezett terrakotta szobrokon, tehát agyagból készített kis 15-20 centis, esetleg nagyobb szobrocskákon ennek az ábrázolása, mármint a fejkendőnek az ábrázolása. Szekii, hauti, empaisse, naferui, fedeszet, letörölném a saját testemet, mondja ezután, az ő szép és levetett ruháival. És egy nagyon érdekes folytatás következik, ami sajnos hiányos, mert úgy folytatódik, hogy her szemech im, és itt nem tudjuk, hogy mi, elfelejtvén, vagy megfeledkezve, feltételezhetően minden múmról, bajomról, vagy valami hasonló állhatott itt. Iui em resut tehehut, vagyis lennék örömben és újongásban. Iu hauti renpi, és az én testem megújhodna, megfiatalodna önmagában attól, hogy ez a ruha hozzá érne, amivel ugye letörölni a saját testét. Következő egység megint csak hener enivel folytatódik, ugyanolyan szerkezetben, mint az előbb, bár csak lennék paise hetem seri. Az ő hetem, vagyis pecsételője szó szerint, seri a kicsi, tehát a kicsi pecsét gyűrűje. Enti em iri dzsebaesz, amelyik az ő ujjához tartozik, vagyis az ujjára való. Ez azért érdekes, mert a hetem az ugye pecsételőt jelent, pecsételőt pedig többféleképpen lehetett hordani, viselni, és voltak kicsi, meg nagy méretű pecsételők. Szintén kicsi volt az, amit a nyakba hordva lehetett viselni, viszont nagy pecsételőkkel zárták például le a sírkamráknak az ajtaját, illetőleg parotáknak és olyan helyeknek, ahol például gabonatárolóknak, tehát nagyobb értékeket tároltak. Úgyhogy itt a serivel már előre vetette, hogy itt valami olyanról van szó, amit magánál hordhatott, és ráadásul később el is árulja, hogy az ujján. Iui her ma taise merut ertenu heru. És látnám az ő szeretetét, vagy szerelmét minden nap. Megint van sajnos egy kis kimaradt rész, de utána úgy folytatódik, hogy Iui her itya hatise, és elrabolhatnám a szívét. A szívre az ókori Egyiptomban két szó volt, az egyik szó az ib, a másik pedig a hati, ebben az esetben az utóbbiról van szó. A két szó tartalmában a közbeszédben úgy tűnik, hogy teljesen megegyezett, orvosi szövegekben volt köztük különbség. Eredetük szempontjából is különbözőek, az ib, ősi, sémi szó, volt arról szó már a korábbiakban, hogy az ókori egyiptomiaknak a nyelve egy különleges nyelv, ami az úgynevezett afroázsiai csoportba tartozik, és a sémi nyelvekhez elég közel áll, nem azonos, de közeli ága ennek az afroázsiai nyelvcsoportnak. Na most a sémi népeknél is az ib, mint szív ismert. Ezzel szemben a hati ismeretlen szív értelemben, bár ez is egy sémi eredetű szó, ami elől van, az a jelentése, tehát az egyiptomi nyelvcsalád elválása utáni időszakban alakult ki ez a szó a szívnek a jelentésére, és, mint említettem, az orvosi szövegekben új értelmet nyert, az ív magát, a szívet, a konkrét szívet jelentette, a hati pedig az orvosi szövegek zömében legalábbis nem csak a szívet, hanem a hozzátartozó úgynevezett metukat, amit véredénnyel lehetne fordítani, bár nem csak ezt jelenti. A jelentése a metuknak bővebb. A következő verszakra, hogyha áttérünk, ugyanezzel a henerrel kezdődik, mint a többi verszak is, és úgy folytatódik, hogy hener eni duát en ma, bárcsak lennék csillag. A duát az csillagot is jelent, és ezen kívül sok más jelentése is van, például a dicsérni, meg az imádni szó is kifejezhető ezzel. És en má a látásnak a csillaga, tehát olyan csillag, amelyik mindig látja. Mi íret ahasze, aki az ő élet idejét csinálja, szó szerint, vagyis hogy éli az ő, vagyis az úrnő, a szerelmesnek a kiválasztottja, a kedvesének az élet idejét csinálja, tehát azzal együtt él. Noferta en iszú. Jó Iszi földjének, Iszi egy területnek a neve, ami arról nevezetes, hogy részben igen gazdag volt. Szebek henut ef. Termékenyé vagy terhessé, vagyis áldott állapotba hozza, azt jelenti a szebek szó. Tehát termékenyé, ebben az esetben feltételezhetően szerencsessé tesz a henut ef, az ő, mármint Iszi földjének a szolgálata. Resut Taisze venet her. Boldog az ő tükre. Érdekes, váratlan ez a fordulat, de mégis teljesen érthető, hogyha belegondolunk arra, hogy a venet her, vagyis a tükör a réz szóval van meghatározva ebben a versben. Nem véletlenül, hiszen rézből készül a tükör. Réz az, ami Iszi földjén terem. Tehát azért boldog Iszi földje, mert ott terem a réz, amiből a tükör van, és ez a tükör az övé lett, ezért nagyon boldog. I iretse nua imef, és hát megint van egy hiányzó rész. Teszi ő a nézését abba, mármint hogy a tükörbe. Mitől boldog ez a tükör? Miért jó ennek a tükörnek? Miért szeretne az ifjú a tükör helyébe lenni? Azért, mert hogy folyamatosan ebben nézi magát a leány, hiszen az ókori Egyiptomban a tükrök részből, vagy a réznek az ötvözetéből, a bronzból készültek, ezeket olyan fényesre csiszolták, hogy lehessen látni benne. Persze voltak azért ezüstből készült, meg aranyból is nyilvánvalóan készítettek tükröt, de az is egyértelmű, hogy a hétköznapi emberek nem az ilyen drága tükröket használták, hanem a szintén drága, de azért elérhető áron megvásárolható részből, bronzból készült tükröket. A tükrökkel kapcsolatban, hogy ez szerelmi szimbólum is lehetett, azt is érdemes megjegyezni, hogy a tükröknek általában van ugye egy nyele. Ez a nyél gyakran előfordul, hogy egy leányt ábrázol, egy csupasz leányt, ezzel is egyfajta erotikus érzést keltve. A következő verszak megint a Hener Enivel kezdődik. Hener Eni szeneti emmenet, de ezúttal más értelemben, mert hogy bárcsak enyém lenne, tehát itt a birtokos értelemmel fordul elő, a nővérem emmenet, vagyis minden nap örökre, vagy folyton folyvást. És egy nagyon érdekes sorozat következik itt, aminek a tovább élése természetesen minden kultúra maga formájában, de megtalálható az egyiptomitól függetlenül is a virágénekek, mert hogy úgy folytatódik, mi uágy-uágy mach, megint hiányzik valami, tehát miként az uágy-uágy virág koszorúja, nem tudjuk mit csinál, vagy milyen állapotban van, iszisúi pakkátya perehu. Mirbeb henu. A száraz sás, a sáfrány és a mirbeb csokorba kötve, ezek valamennyien virágok. A sás ugye azért volt lényeges, mert az egyiptomiak hatalmas méretű embernagyságnál is magasabb csokrokat is készítettek, és ezeknél a csokroknál szükség volt valamire, ami összetartja őket. Ez az összetartó elem volt a sás, azt lehetett jól körbe kötözni, azzal lehetett az egyes virágokat a megfelelő helyen tartani. Tehát ezért fontos a száraz sás is benne. Pahezbed na reremut per. Nagyon érdekes a következő sor, miként kihajt a lápisz és a mandragóra bokor. Ez azért érdekes, mert a hezbedet, mint lápisz lazulit, követ szokták általában használni, itt azonban a determinatívum meghatározó jel alapján nyilvánvalóan egy növényről van szó, Tehát volt olyan növény is, amit ásványi anyagról, drága kőről neveztek el. Mint ahogy ezek kihajtanak, olyan biztosan lenne az övé, és utána van egy következő sor, ami hiánnyal kezdődik, de ezt a hiányt nagy valószínűséggel pótolni lehet, mert feltételezhetően a heruru en seta pefeszről van itt szó. Az első szó, a heruru, az a herernek a formája lenne, ami virágzik, illetőleg virágot jelent. Tehát, mint a kivirágzott, vagy megérett lángvirág, nagyon érdekes ez is. Pabezbez perech, mint a virágos bezbez virág, megint csak hiányosan kezdődik a sor, és itt sajnos nem tudjuk kiegészíteni. Az biztos, hogy itt egyrészt van az uács-uács virágról szó, amiből az elején tudjuk, hogy koszorút kötöttek, tehát ez valami keményebb, fás szárú virág, ta teret és a fűszva, ezzel is csinálnak valamit, de nem tudjuk, hogy mit. Iusze em di em menet. Velem lesz minden nap, vagy tartósan, mi uajjuajjmach heruru neb. Rucs, herpa, és megint hiányzik, hogy mint, és miként az uajjuajj koszorú, és mindenféle virág, ami feltételezhetően a mezőn növekszik, nem tudjuk, mi van velük, mi káisze, miként ő gondolja. Úgyhogy sajnos ez a része a versnek, ez annyira hiányos, hogy itt a kiegészítés az teljes mértékben a fantáziára van bízva. A következő versszak szintén úgy kezdődik, hogy hener, tehát hener enni iutse, mai si. Bárcsak jönne, hogy lássam őt. Itt ugye megint van egy hiányosság, az őt az már ebbe tartozik, hogy a lássam az feltételezhetően a szerelmes, a kedvesét szeretné látni, de lehet, hogy máshogy folytatódott. Iri hebu en nétyer, idis temes uag, és megint hiány. Ünnepet készítenék az Istennek, és melyik Istennek, aki adja, hogy nincs tőlem távol. És itt a, aki adja, abból kiderül, hogy nőnemű Istenről van szó, vagyis itt valójában egy Isten nőről van szó. És ez az Isten nő minden valószínűség szerint Háthort jelenti, az aranyost, akit olyan gyakran megszólítanak a szerelmes versekben, és aki a szerelem Isten nője volt többek között. Mert ugye nagyon sokféle funkciót betöltött Háthor is, akit tehén füllel, női alakban ábrázoltak, de aki, mint anya, például teljes tehén alakban is megjelenhetett, ha éppen nem Hórusz szoptatva ábrázolták ebben a funkciójában. Tehát a folytatás, Df enni henut em menet. Adná ő, és itt most egy himnemű megjelölés van, tehát az istenségről van szó, adná nekem az én úrnőmet minden nap folyamatosan, nen tes es eri er nehech, hogy sose legyen elválasztva tőlem, örökre ne legyen elválasztva tőlem szó szerint, a nehek, tehát az örökre szó van itt. Majd folytatódik a vers, ir iri at en ren mase, az at az egy pillanatot jelent, nem mint egy időegységet, hanem mint egy fogalmat. Ha egy pillanatot töltök az ő látványa nélkül, az ővé az a kedvesre vonatkozik, iui peher em henu heti. A peher egy érdekes szó, megfordul, körbejár, azt jelenti, a het az pedig többféle értelemben is szerepelhet, jelenthet törzset, jelenthet hasat és egész testet is, tehát kifordulok belsőmből, testemből, és gondolatot befejező egység pedig kiegészítéssel, tehát Foxnak a feltételezése szerint káheni er dzsed usebet. Akkor felhagyok, nem tudom mondani a választ, vagyis teljesen megzavarodok, még beszélni sem tudok, hogyha egy pillanatra is elveszítem őt, az ő látványát a szemem elől, mondja. Szintén Foxnak a feltételezése szerint itt egy új verszak kezdődött, azonban hiány van, tehát nem tudjuk, hogy konkrétan, pontosan miről volt itt szó. Az biztos, hogy lelke, a K lelke ezzel ér véget, vagyis az életadó, az élet erőt biztosító lélek az, amiről szó van, de KF, vagyis egy férfire vonatkoztatva. Majd úgy folytatódik, hogy Szesújjái szú em noferu gereh. Dicsérem őt az éjszaka szépségével, és a szú a hölgyre vonatkozik. Máj abet, megint van egy hiányzó rész, szemáj abet, igazzá, helyén valóvá teszem. Az abet az ellenszegülés valaminek a nem elvégzése, csak nem tudjuk, hogy minek. Tehát valami rosszat helyrehoz, majd egy újabb kihagyás után hai ibi er setef, és leszáll a szívem a helyére, megint egy kihagyás után, su jut nebet em haut, tehát hiányzik a végződése, minden rosszat a testéről feltételezhetően itt, vagy előzök én minden rosszat az ő testéről, a lánynak a testéről, vagy az ő látványa esetleg az én testemről, tehát a férfi testéről előz minden rosszat. Azért tartja Fox valószínűnek, hogy itt az ifjú saját magáról beszél harmadik szemében, mert hiszen a KF, az ő életerőt adó lelke a szövegkörnyezet alapján leginkább az ifjúra vonatkozhat. Enti her uha szenet, amely megkívánta a nővért. Jön azonban utána egy fordulat, temi ham en haut se, hogy én ne érjem el a testét. Seherse a Chester Whitty papírus alapján Fox úgy egészítette ki, hogy Jude Harry előzi ő a bajt tőlem. Tehát így szól ez a vers, amelyik teljesen más hangvételű, mint az előző vers, amit az előző Sinuhe adásunkban hallhattunk. Az a vers ugye egy történetet mondott el, egy olyan történetet, amit föl lehetett osztani szintén 7 egységre, hiszen a karok ezeket az egységeket is meg is adták, tehát egyértelmű volt ott a beosztás, és azt szerint a beosztás szerint az első 3 egységet a leány mondta, a következő 3-at az ifjú, majd harmadik személyben a szolgálóhoz szóltak a 7. egységben. Ebben az esetben mind a 6 első egységben az ifjú egyes szám első személyben epekedik a kedvese után, a 3. egységben pedig egyfajta konklúziót von le, elmondja, hogy milyen hatással van rá az ő kedvese. Nem azt mondja, hogy mi mindent szeretne csinálni, mi minden szeretne lenni a kedvese környezetében, hanem hogy ő neki miért fontos ez, milyen hatással van rá a kedvesnek a látványa, a kedvesnek a szerelme, amit nem tudjuk a vers alapján, hogy viszonzott vagy viszonzatlan szerelem, hiszen itt véget ér az osztrakon, nincsen folytatása. Ez a második vers szerkezetében hasonlít az elsőhöz, úgy tűnik, mintha azonos szerkezete lenne, ugyanakkor hangvételében, tartalmában attól teljesen eltérő, azt tulajdonképpen kiegészíti. Az elsőnél viszonzott szerelem, a beteljesült szerelem szerepel, itt pedig az azt megelőző vágyakozás, a középkori trubadúrok, minnezengerek által is megénekelt epekedés. A költői eszközök tekintetében nagyon sok olyan dolog szerepel, amit egy kicsit talán túlzásnak érzünk. Ez a hiperbolé, ez egy gyakori módszer valaminek az eltúlzása, jelezve ezzel a fontosságát. Illetőleg volt egy másik dolog is, ez a hirtelen váltás, a batosz, ami szerepelt, mint költői eszköz, és még az elválasztás motivuma, az úgynevezett paradiasztolé is megtalálható benne, amikor valamit nem ilyen, hanem olyan formában fejez ki, itt ebben a versben, amikor azt mondja itt az utolsó résznél, hogy elválasztaná tőle a kedvese, nem tudna akkor ő nélküle élni. Mindezekkel lassan be is kell fejezni az adást, tehát összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy az ókori egyiptomiak szerelmes versei nagyon sokban hasonlítanak, hiszen más népeknek a verseihez, hiszen azonos érzésről van szó, olyan elemeket tartalmaznak, amit későbbi kultúráknak a verseiben is gyakran megtalálunk. Viszont kötött szerkezetük volt, és az egyik ilyen kötött szerkezet, ez a hét egységes versnek a szerkezete, ami a kairói osztrakonon kétszer is megtalálható, illetőleg a Chester Whitty papiruszon is található, olvastunk részletet, olyan verset, ahol a vers szak is önmagában egy számmal kezdődött, vagy egy arra nagyon hasonlító szóval, és a vers ciklus egyes egységeinek a végén pedig ott szerepelt a szám, tehát tudatosan erre játszott rá, hogy úgy mondjam, a költő. Ezzel búcsúzom akkor kedves hallgatóinktól, jövő pénteken ismét jelentkezünk a Fáraók földjén című műsorral. Kellemes hétvégét kívánok, a viszonthallásra!
Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén.